Elcsendesedve forduljunk oda a mindenség Urához. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a héten hinni tanítottál minket. Hinni, megragadni mindazt, amit érzékszerveinkkel meg nem foghatunk, át nem élhetünk. De köszönjük, hogy a hit ajándékával megajándékozod mindazokat, akik hozzád fordulnak, gyermeki szívvel, kiáltással, és elmondják, hogy igen, segítségre szorulunk, mint Lázár is. Segíts rajtunk ma is, hogy ne csupán emberi szavakat, hanem a te üzenetedet hadd halljuk meg. És segíts rajtunk, hogy ne csak meghalljuk, hanem magunkévá tehessük. Teremtő szót adj, Urunk. Mi magunktól nem tudunk hinni. Mi magunktól nem tudunk megtérni sem. De ha te eljössz, elénk jössz, és te csodát teszel a szívünkben, akkor minden lehetséges. Még az is, hogy az öntelt, magában bízó ember, a gazdag ember megalázkodik előtted, meghódol előtted, és így átveszi a kezedből az örök életet, az üdvösséget. Édesatyánk, beszélj a mi szívünkkel, kérünk, hiszen ha te nem szólsz, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Ha azonban te tanítasz hinni, akkor a mi szívünk megnyílik, megnyugszik, és csodákat lát. Mert a legnagyobb csoda, hogy mi a gyermekeiddé lehetünk. Ezt tedd meg velünk, kérünk. Hadd dicsőítsünk együtt téged, hadd tapasztaljuk meg, hogy a mindenség Urához, a világ teremtőjéhez tartozik az, aki Jézus Krisztusban hisz, aki az ő követésébe szegődik. Így kérünk, édesatyánk, most is, áld és szenteld meg ezt az estét, ezt az órát, áld és szenteld meg a mi árva szívünket. Nélküled olyan szegények vagyunk, veled pedig olyan gazdagok. Így kérünk, légy jelen most is közöttünk, az Úr Jézusért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg újra is most ezen a héten utoljára a gazdag és a Lázáról szóló bibliai történetet, illetve a történetnek a második felét. Egész pontosan a Lukács írása szerinti evangélium 16. fejezetének 24. versétől kezdődő szakaszt, ahol így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor a gazdag felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek. Se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. A mai esténk alap igéje, üzenete: az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Testvéreim, a hiszékeny ember az elhisz valamit. A hívő pedig hallgat valakire. Óriási a különbség. Elhiszek valamit, vagy hallgatok valakire. Ha elhiszem valakinek valaminek a létét, az nem befolyásolja az életemet. Ha azonban hallgatok valakire, mert bízom, azaz hiszek benne, akkor követem a tanácsait. Akkor megfogadom a szavait. Különösen, ha megérzem és megértem, hogy ez a valaki szeret engem. Ha megértem és megérzem, hogy szeret, akkor boldog örömmel hallgatok rá. Hiszek neki. Mit ér, ha a kedvesünkről mondjuk elhinnénk, hogy ő van? Hát bizony nem sok hasznunk lenne abból. Sem érzelmileg, sem másképp. Jakab apostol fölteszi a kérdést, hiszed, hogy az Isten egy? Hiszed, hogy van Isten? Jól teszed, de az ördögök is hiszik, és ők rettegnek. Olyan ez a gazdag, e történet szereplője nem hitt Istenben, de, mint gyakorlatilag minden ókori ember, hitt Istenben, csak nem hitt Istennek. Csak a felvilágosodás kora óta, amióta az ember a saját értelmét isteníti, bálványozza, azóta kérdés ez, hogy van-e Isten. Korábbi évszázadokban és évezredekben az ember számára legtermészetesebb valóság volt, hogy a láthatón kívül transzcendens lény is létezik, gondolták persze sok pogány gondolattal összekeverve, hogy lények léteznek. Ez nem volt kérdés. Figyeljétek meg, hogy a Biblia sehol nem foglalkozik azzal, nem fáradozik azzal, hogy bebizonyítsa Isten létét. Ez evidens. Csak amióta a saját értelmünk az Isten, a mérce, a norma normans, a minden mértékek mértéke, csak azóta kínlódunk, aki kínlódik ezzel az alapkérdéssel, hogy van-e Isten. Ez a gazdag, testvéreim, ez a gazdag, ez hitt Istenben. És mégis elkárhozott. Mégis elkárhozott. Egyszer elmesélte valaki egy bizonságtétel során, hogy nagyon messziről indulva, hitetlen környezetben felnőve, bizonyos hatások érték az életét, ezt most nem részletezném, csak eljutott egyszer csak egyetemista korában arra a felismerésre, arra a meglátásra, hogy mégiscsak van Isten. És amikor egyetemista társaival beszélgettek, vagy vitatkoztak erről a kérdésről, akkor egyszer csak azt érezte, hogy ő átállt azok oldalára, akik vallották, hogy van. De nem sokkal ezután csalódottan állapította meg, hogy ettől még semmi nem változott meg az életében. Most már vallja, hogy van, hogy lennie kell, de ugyanúgy békétlen, örömtelen, nem tudja, hogy miért él igazán, honnan jött és hová megy. Hisz Istenben, mint ez a gazdag is. Van egy kis példatörténet, valaki bekopogtat az üdvösségbe, üdvösség ajtaján a történet szerint, vagy példa szerint, és megkérdezi, hogy tessék mondani, hogy vannak itt reformátusok? És azt a választ kapja, hogy nincsenek. Akkor megkérdezi, hogy és katolikusok? Azok sincsenek. És evangélikusok? Azok sincsenek. És még felsorol néhány felekezetet, aminek eszébe jut a neve, és akkor végül szívszorongva kérdezi, akkor itt kik vannak? És azt válaszolják belülről, hogy itt bűnüket megvallott, Jézus Krisztusban hívő emberek vannak. attól mi még, sőt azzal együtt lehetünk és legyünk nagyon jó, például reformátusok. De ha valaki csak ott tart még, hogy hiszek Istenben, szeretettel hívja az ige. Gyere beljebb. Gyere közelebb. Mert addig nem látsz csodát. Mai esténknek így olvasható a címe, ugye, hogy nem csoda kell, hanem ige. Nem csoda kell. Mihez? Mivel kapcsolatban? Hát természetesen azzal kapcsolatban, hogy üdvözüljek. Nem csoda kell, hanem ige. Vajon miért nem kaphatott egy csodálatos jelet, kaphattak a gazdag testvérei? Azért, testvéreim, mert a csoda csak Isten létezéséig segít el. A megtérésig nem. Persze a csodaszó sok minden mást is többet jelent, itt már sokan tudjuk, de most gondoljunk valami rendkívülire, valami szokatlanra, valami megmagyarázhatatlanra, hiszen általában ezt értik az emberek ezen a fogalmon. De az ilyen csoda csak Isten létezésének sejtéséig segít el, megtérésig nem. Így olvassuk, így fogalmaz itt Ábrahám, így válaszol a gazdagnak, nem győzi meg őket, az sem, ha valaki feltámad a halottak közül. Nem jutnak el oda az ilyen emberek, hogy hallgassanak Istenre, hogy hittel, meggyőződéssel engedelmeskedjenek is neki. Az eredeti kifejezés is ezt mutatja, és ezt húzza alá, hogy ráhallgatni. Úgy hinni, úgy meggyőződésre jutni, hogy rá is bízom magam arra, amit mond az az illető. És azt mondja itt Ábrahám, azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy a csoda senkit nem juttat el erre a meggyőződésre. Nem fog ráhallgatni. Gondoljatok arra az ószövetségi történetre, amit sokan ismerünk, a Kármelhegyi ítéletre. Amikor Illés próféta a szembelevő 850 Baál és Astóret prófétával szemben oltárt épített. A pogány próféták hiába hívják Baált, hiába kiabálnak, vagdalják magukat, nem történik semmi. És amikor Illés következik, akkor egyetlen imádságára Isten egy hatalmas villámmal felel, úgy, hogy nem csak az áldozati állat ég el, a fa, hanem még a kövek is megolvadnak, és tudjuk, előtte mindent lelocsoltatott vízzel. Isten hatalmasan megmutatja az ő erejét, dicsőségét, és leborul a nép ott akkor, és így kiált, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És mit olvasunk rögtön utána? Másnap, harmadnap, Jezabel halálra keresteti Illést, és senki nem áll Illés mellé. Nagy kiáltás, az Úr az Isten, micsoda csodát láttunk, és senki nem jutott hitre. Senki nem tért meg. Istennek volt egy maradék népe, az a maradék, akiket ő elhívott, de azok nem a Kármelhegyen jutottak hitre. Azokat Illés nem látta még, hanem Isten vigasztalta meg, hogy ne keseredj el, van én nekem népem. De nem a Kármelhegy tövében tértek meg. És Jézus fantasztikus csodái. A vak Bartimeus újra lát. A galileai tenger a legnagyobb viharban egyetlen szóra lecsendesül. 5000 ember, 4000 ember megvendégeltetik néhány kenyérből és halból. Hadd ne soroljam, hiszen aki egy kicsit is a Bibliát ismeri, tudja, milyen fantasztikus csodákat tett el egészen a naini ifjú feltámasztásáig, illetve az a másik Lázár, a betániai Lázárnak a feltámasztásáig. És mit mondott újra és újra az Úr Jézus? Ne beszéljetek e csodákról! Ne erről beszéljetek! Miért? Mert ő nem Isten létét akarta megmutatni és Isten hatalmát, hanem megtérésre
és üdvösségre akarta segíteni az embereket. Ő nagyon jól tudta, amit később Pál apostolnak jelent ki a Szentlélek, és így írja le a rómaiaknak, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Így vagyunk teremtve, testvéreim, hogy a hit hallás útján ébred, születik bennünk. Péter apostol így fogalmaz ezzel kapcsolatban, ti romolhatatlan magból Isten igéje által születtetek újjá. És Pál hozzáteszi, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Egy ige hirdetés akkor jó, ha igazából nincs benne semmi rendkívüli. Csak Isten szent lelke hullámhosszán jön és árad. Ha megnézzük egyetemi szinteken, szaktudományok által vizsgáltan, akkor azt mondhatjuk, hogy gyenge beszéd. Igen, Pál így fogalmaz. Az ige hirdetés bolondsága által. De megtartja a hívőket. A hit hallásból van, és a hallás Isten igé által. Talán még mindig csodára vársz, testvérem. Ha így vagy úgy történne valami, akkor hinnél, helyettesítsd be, milyen titkos vágyaid vannak, ha ezt megtenné, ha ezt megmutatná, ha amazt megváltoztatná, ha itt kisegítene, akkor hinnék. Ha meggyógyítana, vagy meggyógyítaná azt, akit szeretek. Testvéreim, a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy a csoda, most ebben a hétköznapi értelemben vett csoda, valaki másnak a kedvelt eszköze. A gazdag ötlete, tudnilik, hogy mutassanak csodát az ő testvéreinek, például Lázár feltámasztásával, és akkor majd megtérnek. Tehát a gazdag ötlete, még ha menteni akarja is a testvéreit, pokoli ötlet. Mert a gazdag ott nincs egyedül, testvéreim. Jézus Krisztustól tudjuk, oda került a gazdag arra az örök tűzre, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett el. Máté 25.41. A kárhozat, az a fellázadt angyalnak és a hozzá csatlakozó angyaloknak készítetett el. Ott van a gazdag is. Még az utolsó ítélet be nem következik, addig azonban ez a világ, amit így nevezünk, hogy démonvilág, készen áll, hogy csodáival megtévessze, ha lehet, még a választottakat is. A csoda valaki másnak, a démonvilág fejedelmének kedvelt eszköze. Számtalan módon produkál csodát az okkult világ. Az egyiptomi mágusok Mózes idejében ugyanúgy kígyóvá változtatják a botjukat, mint ahogy Mózes tette. Le is írja a Biblia, hogy nem Isten erejével, hanem a maguk titkos mesterkedésével. A delfói jósdáról sokon hallottunk, tanultunk. Sok jóslat beteljesedik, és mégis semmi köze az élő Istenhez. A középkori látnokokat lehetne sorolni, a mai parafenoménokat. Levitáció, különleges lebegés, telekinézis, távmozgatás, hipnózis, fantasztikus képességek, tudás és gyógyítások. Testvéreim, nincs Istentől azért valami, mert Istent emlegetik ott. Nincs minden csoda Istentől, sőt, hadd olvassam föl, és nagyon figyeljétek, amit az Úr Jézus a Máté 7.22-23-ban mond. Megdöbbentő mondatok. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, az utolsó ítélet napján. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Jézus emlegetése nem legalizál semmit. Mert Jézus nevében történnek dolgok nem jelenti azt, hogy valóban általa. Azt mondja itt a végén, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A gyógyítás például lehet gonosz tett. Igen. Mert elfordítja a figyelmemet Isten akaratától. A gyógyítás lehet gonosz tett. Most nem az általános orvoslásra gondolok, hanem az okkult gyógyításokra és gyógymódokra. Lehet gonosz tett, független attól, hogy meg is gyógyul fizikailag, testileg az az illető, vagy nem. Mert elfordít Isten akaratától. Volt egy béna beteg, úgy vitték a ház tetőn keresztül Jézus elé, úgy engedték oda a barátai, mozdulatlan, nyomorult. És mit mond neki először az Úr? Sokan tudjuk itt a templomban. Ezt mondja először neki Jézus. Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. És hogy nem kezdenek el értetlenkedni, akkor lehet, hogy a többit nem is mondja, aztán később mondja azt is, hogy kelj fel és állj, és menj haza, vidd haza a te nyoszolyádat. De ezzel kezdi, testvérem, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Mert amíg a bűneim bocsánatát el nem nyertem, ehhez képest minden más huszadrangú kérdés. Minden más. És az ördögnek ez az óriási taktikája év ezredek óta, hogy erről a lényegről, a váltságról elterelje a figyelmet. Ha akarod, meggyógyít, neki megéri, mert testi egészséget ad, s vele kárhozatot. Ez a legtragikusabb és legszörnyűbb árukapcsolás, ami létezik a világon. Testi gyógyulás kárhozattal egybekötve. Jézus tudta a legdöntőbb, hogy a bűnei bocsánatát elnyert. Először ezt. Aztán meg is tud gyógyítani, ha akar. Pál apostol nagyon beteg volt. Nem tudjuk egészen pontosan milyen, de elég szörnyű betegség gyötörte, legalábbis az utalások egyértelműen erre vonatkoznak. Nagyon komolyan imádkozott. Ő, aki az Isten elhívott, választott szolgája volt, számtalan ima meghallgatásnak a részese, az imádságai nyomán gyülekezetek születtek, egyház épült, és amikor könyörög az ő gyógyulásáért, akkor egyszer csak ezt hallja meg, belül, felül, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Testileg nem gyógyult meg Pál apostol. A csoda, a gyógyítás jöhet bizony attól, akinek a kárhozat készült. Mert ő, éppen Pál szavai szerint, a világosság angyalává is átváltoztatja magát. Ő szívesen meggyógyít, ha közben félre vezethet. Pokoli gondolat, hogy a csoda hitre segít. Pokoli hazugság, hogy ami az embernek egészségét, jólétet vagy szerencsét hoz, az csak Istentől lehet. Én magam is hányszor beszélgettem erről emberekkel, és állítják, hogy ami jólétet, ami szerencsét, ami betegség, ami gyógyulást hoz, az csak Istentől lehet. Hol van ez megírva a Szentírásban? Sehol. Pokoli gondolat, hogy majd akkor megtérnek, ha például egy halott feltámad, ha a halottaktól tudakozódunk, ha elmegyünk halottlátókhoz.
ha valamilyen módon felvesszük a kapcsolatot a démonvilággal. Testvér, ezért ez az ige és ez a történet arra is hív, és arra hív most, jöjj ki az ördög igézetéből. Jöjj ki az ördög igézetéből. Neked nem csoda, hanem ige kell. És ha valaki közben rádöbben, hogy maga is sok-sok babonás dolgot véghez vitt, igénybe vett ilyen tisztázatlan, hátterű, távol-keleti gyógymódokat, praktikákat, a természetgyógyászatnak az okkult oldalát, mert ezt se keverjük össze, más az, ami a természet patikájában igénybe vehető, mint teremtett adottság, és megint más az, ami az okkult része a természetgyógyászatnak. De bárki most rájön, hogy én ebben részt vettem, igénybe vettem, akkor kérj segítséget, testvérem. Van segítség. Ezek olyan bűnök, olyan dolgok, olyan félrevezetések és olyan lelki kötelékek, amiből szabadulást kell kérni. Nem elég megbánni, meg kell tagadni. Mert ez nem erkölcsi bűn, hanem ez kapcsolat a démonvilággal. Nem te rontottál el csupán valamit, hanem összekötötted a lelkedet a démonvilággal, ezért ezt másképpen kell felszámolni. Kéri segítséget. Van segítség. Jézus azt mondta, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Mert miért ige kell? Mert ő az ige. Ő az Isten igéje. Azért kell nekünk az ige, mert nem Isten hatalmára vágyik a mi szívünk. Ebből élünk, tudva, tudatlanul, de nap mint nap megtapasztaljuk az ő hatalmát és gondviselését. Olyan aranyos példa az, hadd mondjam el gyorsan, két katicabogár beszélgetnek. És tudjuk róluk, hogy ezek a kis állatok nem látnak csak egy arasznyira. És arról folyik a szó közöttük, hogy van-e ember? És vitatják nagyon keményen, és az egyik azt mondja, hogy van ember, a másik azt mondja, hogy nincs ember. Hát én sosem láttam. És akkor egyszer csak kiderül, hogy mind a két katicabogár itt van a tenyeremen. Hát így vitatkozunk mi is arról, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Ott élünk mindnyájan a tenyerén. Mert felhozza a napját jókra és gonoszakra. És esőt ad mind hívőknek, mind hitetleneknek. Mert szereti ezt a nyomorult, nélküle élő világot is. De nekünk nem is a hatalmára, annak megtapasztalására van külön szükségünk. Akárhány nemzeti bank ránk szakadhatna, a szomjunk, a hiányérzetünk megmarad, mert valami többet, valami mást keresünk. És most hadd idézzek egy kedves levélből, amit kaptam a jelenlévők közül valakitől, legalábbis a gyülekezet egyik tagjától. Ezzel a történettel kapcsolatban következőket írja. A gazdag anyagilag nem tudott megelégedni. Ezért a vágyai a mulandó felé voltak nyitva. Lázár anyagilag egy kenyérmorzsára vágyott. Ennyi volt erre a világra az igénye. Ez persze nem jelenti azt, hogy valakinek Isten nem adhat anyagilag többet, nem lehet családja, lakása, gépkocsia, stb. Ő azonban lelki értelemben érezte magát szegénynek. A lélekre vágyott. Többre, többre, még többre. Minden nap ott ült békességben a gazdag háza előtt. Nem átkozta sem Istent, sem a gazdagot. Többre. Többre az Isten személyes szeretetére vágyik a te lelked. Azt az Úr Jézus formájú űrt, ahogy szoktuk mondani, a szívünk mélyén senki és semmi más nem töltheti be, csak ő. Csak ő. Amikor Jézus belép az életedbe, Isten igéje újra átjárja, formálja és vezeti az életedet. Újra hallod és érted őt, mert ez veszett el a bűnesetkor. Engedjetek meg egy mai hasonlatot. Olyanok vagyunk mindnyájan egy kicsit, mint egy kikapcsolt mobiltelefon. Sok mindent lehet azzal csinálni, nézegetni lehet, formálni lehet, rá lehet tenni egy lapra, hogy ne fújj el a szél, még néha egy kicsit keményebben talán kalapálni is lehet, csak éppen nem köt össze senkivel.
kikapcsolt lélekkel, kikapcsolt szívvel élünk, amíg Jézus be nem lép az életünkbe. Ezért a mi szívünk, lelkünk nincs kapcsolatban az élő Isten szeretetével, csak akkor, amikor végre kimondom, Uram Jézus, jöjj az én életembe, és légy annak ura. Megnyitom magam előtted. Nekünk az ígére, a testélet ígére van szükségünk, mert az ige testélet és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét. Írja le János apostol, és mindnyájan, a leggazdagabbak és legvallásosabbak is, szűkölködünk az ő dicsősége nélkül, ahogy a római levél harmadik részében olvassuk. Ezért a hit Jézus Krisztus befogadásával kezdődik, és a ráhallgatással folytatódik. Ez semmilyen csoda nem végzi el bennünk, csak Isten kijelentett szava. Az a szó, amiről így van az apostoli tanítás, Timóteusi levél, második levél, harmadik részében, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten gyermeke tökéletes legyen, minden jó cselekedetre felkészített. Ezért az ige, amikor megtérésre hív, hitre hív. Higgy Jézus Krisztusnak. Ő a vérével pecsételte meg, hogy szeret téged, hogy halálosan komolyan gondolja ezt az ő szeretetét. Halálosan komolyan gondolja, hogy hűséges lesz hozzád. Bízd meg a szavaiban, vedd egészen személyes üzenetként a Bibliát. Nehogy úgy jár, mint az az amerikai farmer, aki koldusként engedte le az életét egy olyan földön, egy olyan telken, amiről az élete végén derült ki, hogy alatta hatalmas olajmező található. Bízz Jézusban. Jézus szavaiban. Kedves kis történetem, itt is hadd idézzen előttetek, hát ha valaki nem ismeri. Egyszer egy mutatványos érkezett egy kis városban, kifeszítette a drótkötelét a két legmagasabb pont között a főtéren, és megkérdezte, hogy készi el, hogy át tudok menni a drótkötélen. Sokan jelentkeztek, elhisszük, át is ment. Ki hiszi el, hogy át tudok tolni egy talicskát is? Megint sokan jelentkeztek. Fölment, ügyesen átlavírozott a talicskával. Ki hiszi el, hogy egy embert is át tudok tolni a talicskán? Még mindig elég sokan jelentkeztek, és akkor megkérdezte. Na, akkor ki ül bele? Ez a hit. Aztán jelentkezett egy fiú, hogy vele ült. A fia volt. Bízott az apjában. Szépen sikerült is a mutatvány. Neked az ígére, és arra van szükséged, hogy az írott és a mögötte álló élő ígébe vesd bizalmadat. Kétségeid vannak bűneid bocsánata felől. Kétségeid vannak az örök életed felől. Hidd el, hogy amit Jézus mondott, mind igaz. Nyisd ki a Bibliádat. Kezd el olvasni. Vagy ha már olvastad, folytasd. És kérd, hogy személyesen szóljon hozzád, és meg fogja tenni. És végül nézzük meg még egy picit közelebbről, ki is az Isten igéje. Ne csak a történetre nézzünk most már itt a legvégén, hanem nézzünk fel arra, aki elmondta. Ugye eszembe jutott az a jelenet, amikor a názáreti zsinagógában ott van Jézus, neki adják a tekercset, kinyitja Izsajás próféta könyvét, és mielőtt elkezdeni olvasni, ezt olvassuk ott a Bibliában, hogy mindenkinek a szeme rajta függött. Az egész zsinagóga néma csöndben, mit fog olvasni és mit fog mondani, akkor elhangzottak azok az izsaiási proféciák. Mindenkinek a szeme rajta függött. A 329. dicséret harmadik versében olvassuk. Te rólad ömlik rám a fény, a béke, boldog élet. Hogyan látjuk őt e történet alapján? Látjuk úgy Jézust, mint aki mentő szeretetből tanít, testvéreim. Ha figyelmeztet is,
ha beszél a kárhozatról is, javunkra teszi, hogy senki el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ismeri jól a gazdag és a Lázár szívét is, de nem tesz megjegyzést, nem ítélkezik, mint ahogy a rajta kapott parázna asszonynál sem mondja, hogy elítéllek, nem mondja azt sem, hogy nem követett el bűnt, bűnt követett el, de azt mondja, én sem ítélek el téged, eredj el és többé ne vétkezzél. Megbocsáttattak a te bűneid. Olyannak látjuk Jézust, mint aki helyet készített a mennyben, nekünk, érdemteleneknek. Mennyi az ára ennek a helynek, ott az Ábrahám kebelén, ennek a lakásnak? Én lakóhelyet készítek nektek, így olvassuk a János 14-ben. Budapesten mennyibe kerül egy négyzetméter, testvéreim? A mennyben minden négyzetméter Isten fiának az életébe került. Ki az Isten igéje? Olyan valaki, aki nem vár többet tőled, mint amit megtehetsz. Vald meg bűneidet, és bizalmadat vesd ő belé. Ne csupán ő benne higgy, hanem higgy neki. Olyan valaki, aki igéjében megmutatja, ura ő a mennynek és a földnek. Ura a szegénynek és a gazdagnak. Ura a mennynek és a pokolnak is. Ura a sorsomnak és a történelemnek. Pontosan tudja, miből mi következik, mert ura a múltnak, a jelennek és a jövőnek. Ura az ítéletnek és a kegyelemnek. Elé állunk majd minnyájon. És boldog, aki elmondhatja, ura az én szívemnek is. És végül a mai újszövetségi igénkkel pillancsunk be még egyszer a mennybe. A Jelenések könyvében olyan csodálatosan a mai napra készítetett el az 5. fejezet, ahol arról van szó, hogy előkerül az élet könyve, az a könyv, amelybe felirattak mindazok, akik majd üdvözülnek. De senki nem méltó arra, hogy kinyissa az üdvözülők könyvét, az élet könyvét. És ekkor a bárány, az íge átvette a könyvet. A 4 élőlény és a 24 vény leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülőjé és a bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak, és imádták őt. Jézus felolvasta, és felolvassa majd az üdvözülők neveit. Vajon elhangzik-e a te neved is? Ámen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked mindazt, amit ezen a héten elkészítettél számunkra. Köszönjük, hogy szóltál arról, ki a szegény, ki a gazdag, hogy láthattuk bűneink miatt vagyunk szegények te előtted. Köszönjük, hogy azt is hallhattuk, hogy ugyanakkor te felvinni szeretnél, felemelni magadhoz, mennyei dicsőségbe, Ábrahám kebelére. Bennünk nincsen oka ennek, de te mégis eljöttél, megváltottál, nevünkön szólítottál minket. Köszönjük neked, hogy vígasztalást készítettél el, és nem csak oda át, hanem már itt a földön. Úgy vígasztalsz, ahogy senki más, mert a te szavaidban élet van és erő, és az örök életnek áldott jó ígérete. És köszönjük, Urunk, hogy bár a földön sokszor nincs testvérünk, de van Mózesünk, vannak prófétáink, vannak küldöttjeid, akik hirdetik az igét minnyájunknak. Ige hirdető és ige hallgató, minnyájan rászorulunk arra, hogy a már hitre jutottak bizonyságtételét halljuk és meghalljuk. És köszönjük, hogy megtérésre hívsz, mert enélkül nem látjuk meg az örök életet. A mennyei hont, a hajlékot, ahol drága áron, a te véred árán lakóhelyet készítettél nekünk. Imádunk téged, Úr Jézus Krisztus, téged, aki a hitnek is ura vagy, aki szabadon úrként osztott szét a hit drága ajándékát, ezen az estén is és ezen a héten mindazoknak, akik kérik. Mert aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Aki úgy érzi itt és most, hogy szeretné elvenni a hit ajándékát, elveheti. Aki szeretne megtérni, megteheti. És köszönjük, hogy a mi ellenségünk gonoszságát is leleplezed, sok-sok hazugságát, álságos csodáit, segítségét, amelyel csak félre akar vezetni, nincs más szándéka, mint hogy törve csaljon. De köszönjük, hogy a te igéd által ismerjük az ő szándékait. Ezért nem félünk. Mert ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Így magasztalunk téged mindazért, amit mondtál, és kérünk, forgass szívünkben tovább a te szavaidat. Hadd teremje meg jó gyümölcseit, hadd lehessenek sokan e közösségből, ebből a gyülekezetből, akik meghallják a te szavadat, és nem csak hisznek benned, hanem hisznek neked, elindulnak a te követésedben, elindulnak az engedelmesség útján. Áldott légy Jézus, hogy te mindezekben példát adtál, és most is lelkeddel lehajoltál, hogy segíts, hogy mindazt, amit mondtál, meg is élhessük, meg is valósíthassuk. Így magasztalunk téged, mennyei dicsőségedben, már most angyalok karával együtt zengve mondjuk, méltó vagy. Méltó vagy, hogy végy tisztességet, magasztalást, hálaadást és dicsőítést. Méltó a megöletett bárány, mert véred árán megváltottál minket Istenünknek, megváltottál minket az örök életnek. Dicsőség neked, most és örökkön örökké. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és minden időben.